egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra Hangolva magazint hallgatják. A ma délutáni riport egy kicsit kilóg a sorból, mert egy olyan emberrel ültem le beszélgetni, aki sem a csodálatos hölgyek kategóriába nem tartozik, sem más eddig megszokott témakörben. Vári Gyula úrral beszélgetek, aki hivatását tekintve mind a mai napig pilóta. Régóta foglalkoztat egy kérdés, mi, akik két lábbal a földön járunk, csak hallomásból tudunk arról, de most tőled azért megkérdezem, hogy tényleg a felhők fölött mindig kék az ég?
Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Azt gondolom, hogy igen, mindig kék az ég egy bizonyos magasságig. Ugyanis, hogyha nagyon magasra megyünk, akkor elkezd sötétülni az ég, és én voltam olyan magasan is egyszer, hál' Istennek megadott, hogy már egészen fekete és ilyen sötétkék volt az ég, volt, és gyönyörűen látszott, hogy a gömbölyű a föld.
És egyébként fényes nappal volt, gondolom.
Így van, ez fényes nappal volt.
És hogyha másként fogalmazom meg a kérdést, akkor is mindig süt a felhők fölött a nap?
A helyzet az, hogy nem. Tehát ez már nem egy olyan egyszerű válasz, hogy azt mondja az ember, hogy igen, süt a nap, és mindig kék az ég. Azért ez a szakma, illetve hivatás magában hordoz egy csomó tanulást. Egy csomó olyan dolgot, hogy az a kék ég, amit ott látunk, az azért meg kell szenvedni, főleg az elején. Amikor az ember jelölt, úgymond, vagy kezdő, akkor az egy elég huzalmas kis munka. Hát én 14 éves koromban találkoztam először a repüléssel. Édesanyám elküldött nyári munkára. Abban az időben szokás volt, hogy elküldenek egy hónapra valahova dolgozni, nem voltunk egy ilyen tehetősebb család, és akkor amit ott kerestem pénzt, azt utána a következő hónapban fölélhettem idézőjelben. Én mivel nagykőrösi vagyok, ezért nagykőrös mellett nyárcsapáton egy ilyen, valamilyen mezőgazdasági munkát végeztünk. Néha azért sok haszon nem volt abban, amit mi csináltunk, de megpróbáltuk úgy csinálni, és fölöttünk repült egy repülőgép. Nagyon zavart, hogy ott is hangosan egy MiG-21-es volt, akkor még nem tudtam. Illetve tudtam, hogy vadászgép, de nem tudtam, hogy honnan jött, mit csinál. És az egyik srácot közülünk már jóval idősebb volt, ő kezdett el beszélni a repülésről. Két hétig folyamatosan, és néha mindig megjelent egy repülőgép, és repült fölöttünk. Nagyon tetszett, nagyon megtetszett ez a dolog, és akkor azt mondtam, hogy hát ki kellene valahogy ezt próbálni. Ez az idősebb srác Kiskunfélegyházán repült, és mondta, hogy menjek levele, és akkor nézzem meg, hogy milyen a repülés. Na, le is mentem vele, ugye 14-15 éves voltam. Lényeg az, hogy beültettek egy Gobéba, R26 Gobé, és vittek egy kört. Hát nekem annyira megtetszett a repülés, én akkor azt mondtam, hogy én pilóta akarok lenni.
Tehát 14 éves korodban kezdődtek a szenvedéseid.
Én előtte minden akartam, én emlékszem kémikus is lenni, mert valami filmben láttam, nagyon jók és robbantó szereket tudnak csinálni a kémikusok. Akartam tűzoltó lenni, mert nagyapám az volt. Úgyhogy csomó minden akartam én lenni, de végül is ez úgy nagyon megfogott az egy felszállás, illetve kettő volt, mert akkor elvittek délután még egyre, ott tébláboltam a reptéren, hogy hát elvisznek, és elvittek még egyre, és akkor én hazajöttem, és azt mondtam, hogy pilóta akarok lenni. Na most ezt én nem vertem nagy dobra. Édesanyám egyedül nevelt, azért neki ezt nem mertem elmondani, hogy én repültem. Ősszel, az Arany János gimnáziumban jártam, jött toborozni egy pilóta, aki elméleti oktatást tartott a tél folyamán a ifjú jelölteknek, aki szeretett volna repülni, és egy napra még felmentést is kaptunk, amikor a Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetbe elvittek minket, és megvizsgáltak, hogy alkalmasak vagyunk-e vagy sem. Kellett egy szülői engedély hozzá, mire befejeződik a tanfolyam, és a vizsgára már vinni kellett a szülői engedélyt. No, én úgy döntöttem, hogy akkor én jelentkezek ott a gimnáziumba, mert ugye már nyáron találkoztam a repüléssel, föltettem a kezem, igen, menni akarok, minden adatomat fölírtuk, de csak nem mertem még, mondom, otthon elmondani, hogy én pilóta szeretnék lenni, és jártam becsületesen a tanfolyamra, szerettem. Nem mondom, hogy osztály első voltam, de majdnem. Tehát nagyon-nagyon figyeltem rá, mert érdekelt a dolog, tetszett. Aztán eljött a vizsga napja, hát az volt a helyzet, hogy odaálltam édesanyám elé, hogy ez történt, tehát hogy járok már húzamosabb idő, több hónapja járok egy ilyen tanfolyamra, és hogy én pilóta szeretnék lenni. Na akkor édesanyám elmondta, hogy mi nem szeretnék élni, tehát hogy biztosan én belőle nem lesz pilóta, és kész, mert ő ezt nem engedi meg, félt, stb. Hát így történt a dolog, hogy elmentem vizsgázni, és elmondtam az oktatónak, hogy ez a helyzet. Az oktató eljött hozzánk, és rábeszélte édesanyámat, hogy engedjen el engem pilótának. Na innentől már egyenes út vezetett hozzá, hogy pilóta lettem. Aztán olyannyira sikerült nekem ez a tanulmány eredményeimen javítani az Arany János Gimnáziumban, hogy harmadik fél évkor el is tanácsoltak, mert én nem foglalkoztam a tanulással, csak a matematika, fizikával, meg a repüléssel. Többi az úgy nagyon nem érdekelt, főleg az orosz nyelv, meg egy-két ilyen.
Pedig aztán a későbbiekben azra szükség volt, gondolom.
Igen, igen, használtuk, de én nem, majd ezt is elmesélem, hogy hogyan lettem végül is, amikor volt a sorozás, idézőjelvetett sorozás, akkor megkérdezték tőle, hogy és maga hova szeretne menni. Hát mondom, én szeretnék a Kilián György repülőműszaki főiskolára jelentkezni, és vadászpilóta szeretnék. No jó, jó, de hova? Szovjetunióba vagy Csehszlovákiába szeretne menni? Hát fogalmam se volt a két képzés módjáról. Megkérdeztem, hogy mit akar a kettő. Ugye már furcsa volt, hogy visszakérdezek a kombécsén, ez nem szokás, de akkor még csak jelöltek voltunk, és mondták, hogy Szovjetunióban 3 éves képzés van, Csehszlovákiában 5 éves képzést. Ó, hát mondtam, akkor én a Szovjetunióba szeretnék menni, mert mégis csak a 3 év kevesebb, mint az 5 év, amit a tanulásból kell. És akkor mondták, hogy jó, rendben van, akkor ön megy Csehszlovákiába. Tehát ez ilyen nem túl katonás volt, nem túl logikus, de oda kerültem, amit azóta nem bánok. Szóval a gimnáziumot azt Kiskunfélegyházán fejeztem be, ott is elég érdekes módon, mert eljött az érettségi napja, és nem akarom, hogy kifussunk az időből, de ezt el kell, hogy meséljem, mert bújtam a magyar könyveket, ugyanis én a verselemzéssel mindig hadilábon álltam. Meg a különböző ilyen ehhez kapcsolódó dolgokkal, és ugye ki volt preparálva szépen a szöveggyűjteményem, hogy mit kell majd mondani, hogyha valami verselemzést húzok. És felszálltam nagykörösön a vonatra, reggel 6 órakor, majd Kecskeméten felszállt egy illető, ugye öltön nyakkendőbe ülök a vonaton, odaült velem szembe, másodosztályon utaztunk, szóba elegyedtünk. Illetve ő szólított meg, hogy hova megyek, mit csinálok, mit tanulok, és mondom, hát ebben az érettségi most, hú, hogy ez mekkora butaságnak tartom, elmondtam mindent, hogy ez a magyar nyelv milyen, amellett, hogy szép, én nem értem ezeket a költőket, miért írják ezeket a verseket, én honnan találjam ki, és akkor meg is mutattam neki, hogy én milyen kis puskákat készítettem. El is váltunk mi a vasútállomáson, és következőleg a gimnáziumban találkoztam, ő volt a vizsgabiztos. Úgyhogy így néztem, mondom, úristen, hát mondom, vége a fölvételimnek, hiába vettek föl, nem fogok leérettségizni, és nagyon reménykedtem benne, hogy hát ha matematika, fizika szakos, mondom, akkor nagy baj nem lesz, hát magyar történelem szakos volt az úriember, és mivel V betűs vagyok, mint Várikként, ott a végén megyek be, hát mondom, biztos kifárad már, majd nem fog engem annyira nyaggatni, és amikor meglátott, azt mondja, jaj, gyere, csak már vártalak. Hát mondom, én azért ugyanezt nem mondhatom el, és akkor mondta, hogy hagyd a táskád nyugodtan ott az ajtóban, nem kell az neked, hát összeomlott egy világ benne. Mondom, én belőlem, az egész tudomány ott volt benne a táskámban, mondom, megpróbálom majd valahogy kilopni belőle, és hát szerencsére egy elég könnyű tétel, Arany János hídavatóját húztam, azért 3 év nagykörös az Arany János gimnáziumban, azért
megmaradt valami.
Ezt azért még csak el tudtam mondani, hogy végül is 4-esre érettségiztem, és mondta, hogy milyen jól tudott ezt, fiam, hogy ez csak egy része volt neki. Na hát végül is így lettem a Kilián György repülőműszaki főiskola hallgatója.
Említetted édesanyádat, biztos, hogy ismered a sztorit ezzel kapcsolatban, lehet, hogy igaz volt, lehet, hogy nem, hogy szembesül az anyuka azzal, hogy a fia pilóta lesz, és hát ránköti a lelkére, hogy akkor legalább lassan repülj meg alacsonyan.
Igen, ez
majd ezzel folytatjuk a következő blogban. Kedves hallgatóktól egy pár percre elbúcsúzunk, ez alatt valami szép zenét hallgatunk majd, de utána várunk vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, még mindig az Egymásra hangolva a magazinban Vári Gyulával beszélgetünk. Fölvételiztél a Kilián György repülőműszaki főiskolára, Szolnokon van ez, ha jól tudom. Hogyan alakultok utána az életed évei?
Igen, azzal fejeztük be az előbb, hogy ugye azt mondják az édesanyák mindig, hogy csak lassan és alacsonyan. Valóban, amikor fölvételiztem, akkor még nem is tudtam ennek a mondásnak a lényegét, de már a repülő tudásomból azt éreztem, hogy azért lassan meg alacsonyan nem jó menni. Ugye említettem volt, hogy nagyon sokat jártam a Kiskunfélegyházi repülőtérre, és az akkori repülőtér parancsnoknak, Szekér Józsi bácsinak, ő sajnos már nincs köztünk, illetve Mészáros Imrének köszönhetem azt, hogy végül is én pilóta lettem, mert ők egyengedték az utam, ugyanis az Arany János Gimnáziumnak az igazgatója behívatott, és nem volt valami fényes a tanulmányi eredményem bizonyos tantárgyakból. Ezek inkább a humán tantárgyak voltak, és akkor azt mondta nekem, hogy egy nyelvet nem fogsz megtanulni, és nem úgy repülőgépet, még egy traktort se bíznak rád, majd figyeld meg. Fú, én nagyon mérges lettem akkor. Tehát én akkor olyan dű volt bennem, hogy én akkor is megmutatom, hogy pilóta leszek, és akkor így vágtam bele végül is.
Visszafelé sült el ez.
Igen. Hát egy
dolog.
Picit, de akkor ez még nem volt annyira világos, ugyanis nem vettek föl sehova se. Tehát azt megígérte az igazgató úr, hogy azért segít abban, hogy engem ne vegyenek föl sehova se, és nem is nagyon akartak fölvenni, de aztán a végén csak sikerült elhelyezkedni ebbe a gimnáziumba, aminek az volt az érdekessége, hogy hetente csak egyszer kellett menni iskolába, és mondtam, hogy ez az én iskolám, ez a legjobb dolog. Aztán kiderült, hogy csak feladják a leckét mindig, és akkor utána engem meg kell otthon tanulnom. No, szóval érettségi után főiskola, egy hónapig voltam a Király György repülőműszaki főiskolán, amíg meg volt az alapképzés, letettük az esküt, katonai esküt, és ezek után Csehszlovákiába kerültünk, álltunk 20-an kint a kassai repülőtéren, ki volt írva, hogy letiskó, ennyit tudtunk elolvasni, ami ugye letiskónak kell mondani, de akkor még ezt se tudtuk. Nem tudtunk egy szót se, sem szlovákul, sem csehül, és az első évben matematika, fizika és nyelvtanulás volt, elég keményen. Fél évtől még jöttek be más tantárgyak is, de az első fél évben nem tudtuk megértetni magunkat. A végére megyek inkább ennek az egész főiskolai sztorinak, tehát 5 év után egy felsőfokú nyelvvizsgával jöttünk haza cseh nyelvből és szlovák nyelvből, hisz a diplomamunkánkat is. Ennek a két nyelv valamelyikén kellett megírnunk, illetve megvédenünk. Úgyhogy így jártam, aztán találkoztam az igazgatóval. Soha nem felejtem el, akkor már Kecskemétre kerültem pilótaként, és jött hazafelé, tolta a bicikliét, és én most úgy éreztem, hogy most jött el az a pillanat, amikor én megmondom neki a véleményem, hogy mennyire rossz döntés volt engem eltávolítani ebből a gimnáziumból, és hogy közeledett felém, már nem azt a délceg embert láttam, mint akitől féltünk mindig a 10 órai szünetben, amikor állt kint és nézte a diákokat, hogy hogy vonulunk föl, milyen ruházatban, milyen hajjal, hanem egy picit kisebb volt már az ember. Már nem az a félelmetes igazgató volt, hanem csak egy egyszerű ember, aki tolta a bicikliét, és a kormányon volt egy pár kiló krumpli, mert a piacról jött éppen. Elmentem mellette, köszöntem neki, tiszteltem igazgató úr, ő visszaköszönt, hogy szervusz fiam, és nem találkoztunk soha többet. De nem akartam megbántani, hisz nem tudtam volna megbántani egy olyan embert, aki akkor lehet, hogy jót tett velem. Csak ezt akkor én nem láttam be. Hisz az a düh, az a harag dolgozott bennem talán, meg az, hogy szerettem volna repülni, és hogy meg tudjam mutatni, hogy igenis belőlem lesz valaki. És ahogy befejeztük különben a főiskolát, ez egy érdekes sztori volt, mert mindig eldobtuk a táskáinkat, hogy soha többet iskola padba mi már nem akarunk ülni. Ez volt júliusban, és szeptemberben vettem egy új táskát, mert a régi már tönkrement a nagy dobálózástól, és azóta minden évben, 3 hónap, 6 hónap, akár 1 év, vagy tanfolyam, vagy valamilyen iskolába én ültem. Mindig iskolapadba kellett, hogy üljek. Tehát úgy is kezdtük, hogy hazajöttünk, és első évben Szolnokra kerültünk angol nyelvtanfolyamra 1990-ben. Tehát így kezdődött, utána volt egy ilyen osztozkodás, úgymond idézőjelben, hogy a mi szakaszunk, illetve akik a Szovjetunióban végeztek, vagy az akkori Oroszországban már, hova kerüljenek. Ugye akkor még volt 3 repülőtér, volt Taszár, volt Pápam és Kecskemét. És mivel édesanyám egyedülálló volt, és nagymamámmal együtt éltünk, én nekem egy pici előnyöm volt, hisz Nagykőrös Kecskeméthez közel, én kérhettem azt, hogy a nagyszüleimhez, illetve a szülőmhöz közel legyek, és akkor így engedték, hogy Kecskemétre kerüljek, többiek meg Pápára és Taszára. Az élet engem igazolt, hisz Pápát bezárták, Taszárt bezárták,
maradt
Kecskemét. Így van, és tényleg úgy éreztük, hogy most megváltjuk a világot hadnagyként, hogy mi annyira ide kerültünk, és feszítettünk a tiszti egyenruhánkba. Aztán rájöttünk, hogy megint becsöppentünk egy olyan társaságba, ahol Isten igazából úgy szépek lehettünk, de még okosak nagyon nem hisznánk. Sokkal nagyobb tudású pilóták voltak akkor már ott, akiknek a keze alá kerültünk, és itt kezdődött meg a főiskola után a harci képzésünk.
Tehát akkor itt indult el az igazi pilótaképzés. Mikor ültetek először vadászgépbe?
Ugye ez a mikor ültünk vadászgépbe, mi már a főiskolán úgy éreztük, hogy vadászgépbe ülünk, mert amikor 0. után a 2. évben elkezdtünk repülni L-29 delfinnel, hát az számunkra egy vadászgép volt. Tehát az egy sugárhajtású gép, fegyvert is lehetett rátenni, az már vadászgép volt. Hát aztán, ahogy mentünk előre az időbe, a következő évben L-39 Albatrosszal repültünk, meg ezeknek a különböző válfajaival, utána kerültünk Isten igazából a vadászgépre, a MiG-21-esre, az 5. évben már. Na, azt lehetett vadászgépnek mondani, és így visszafelé tekintve, nem kicsinyítve ezeket a repülőgépeket, de azért a vadászgéptől egy L-29 nagyon távol állt. Az L-39 sem volt annyira közel hozzá, de az már inkább, de tényleg az 5. évben repültünk MiG-21-essel, akkor repültünk hangsebesség fölött is, tehát egy csomó dolgot akkor csináltunk már, ami úgy érdekesebb volt, bár az L-39 Albatrosz típuson nappal-éjjel eljutottunk egy hadrafoghatósági szintig. Tehát azzal a típussal tudtunk kötelékbe lefölszállni, éjjel is repültünk vele, kötelékbe lövészetet végrehajtottunk, tehát az elég komoly kiképzés volt, hisz egy olcsóbb repülőgépről beszélünk, ezen megkaptuk az alapképzést, és utána mentünk MiG-21-esre. Tehát ekkor repültünk először Isten igazából vadászgéppel, és ami érdekessége neki, hogy volt egy kétkormányos képzés, és az egykormányossal repültünk, ami két különböző repülőgép típus volt. Mind a kettő MiG-21-es, csak az egyik egy UM volt, a másik egy F-13, ami azt jelentette, hogy a kapcsolók is másod voltak. Más volt benne a hajtómű. És a legszebb az egészben az, hogy amellett, hogy én repültem ki elsőnek, ez nekem nagyon tetszett MiG-21-esen, a kirepülésem utáni hétfői napon, akkor van a fölkészülés mindig, a századparancsnokunk már nem azt mondta, hogy vári hallgató, vagy zászlós, hanem azt mondta, hogy kollega. Mert én már repültem még 24-esen vadászgépen. Én akkor átnőttem akkor, annyira jó eset, én ezt azóta is alkalmaztam utána, amikor már én oktató lettem, hogy hogyan lehet motiválni valakit arra, hogy egy apró, pici jó szóval, egy kis megbecsüléssel sokkal többet el lehet érni, mint egy parancsra esetleg.
Lehet, hogy ez a növekedés okozta azt, hogy a tanár úrnak aztán nem mondtál semmit, amikor találkoztál.
Lehet.
Azzal fejezzük be ezt a blokkot, kedves hallgatók, hogy említettük a Delfint, a MiG-21-est, és utána jött a nagy szerelem, ha lehet így nevezni, a MiG-29-es, de erről majd a következő percekben beszélgetünk.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Kedves hallgatóim, megvallom őszintén, hogy így fölvételen kívül elég hosszan beszélgettünk most Vári Gyulával, de azért sikerült visszatalálnunk az eredeti témához, a MiG-29-eshez. Bennem egyfolytában az a gondolat van, hogy ezt a csodálatos nagy gépet nagyvasnak is szokták csúfolni. Hogy lehet uralni, és aztán hogy lehet kiszeretni belőle, vagy ki lehet belőle szeretni egyáltalán?
1993-ban találkoztunk először velem, 93-94-ben. Ugye akkor jött ez a lehetőség, hogy Magyarország az államadóság fejében, vagy nem tudom, hogy de vásárol MiG-29-eseket. És akkor Karmazsin Sándor volt az ezredparancsnokunk, és úgy döntött, hogy nem az idősebb állományt viszi ki, hanem a nagyon fiatal második századot, tényleg itt pár év eltéréssel mindenki egykorú volt. A századparancsnokom volt 4-5 évvel idősebb nálam, tényleg mindenki belefért ebbe, és 20-an kimentünk, ebből 16-an voltunk egyivásúak, azt lehet mondani. Gyönyörű a repülőgép. Tehát amikor először beleültünk, hogy milyen jó kilátás van, hát ennél sokkal jobb kilátású repülőgépek is vannak, de ne számunkra, a MiG-21-es után ez egy gyönyörű repülőgép volt. Óriási tolóerővel. Minden nagyon szép volt benne. Tehát egyszerűen egy álomgép volt számunkra. Azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért én oroszul nem nagyon tudtam, hisz mi szlovákul meg csehül tanultunk, úgyhogy bizony olyan a szobatársunkat úgy osztottuk be, hogy aki tudott oroszul, hisz ott végzett kint a Szovjetunióban vagy Oroszországban, akkor délután a délelőtt tanultakat átvettük, újra lefordítottuk. Nekem épp a német Gabi volt, aki a századparancsnokunk volt, sajnos már nincs közöttünk, ő volt a szobatársam. Egyszer csak nevet az egész osztály fele, mert fele voltunk ilyen, akik Szlovákiában végeztünk, másik fel Oroszországban, és akkor mondom neki, hogy mi volt? Már ugye viccet mesít a tanár, és mondom neki, mondd már, mi volt? Á, azt mondja, nem volt jó vicc. Na, ez úgy betette nálam a kiskaput, azt mondtam, hogy megtanulok oroszul. És akkor vettem a fáradtságot, mondom, akkor én most oroszul fogok tanulni, és akkor meg is tanultam annyira, hogy megértettem magam. Mai napig el tudok még úgy beszélgetni oroszul, de nem tartozik a főnyelveim közé, sőt, semmilyen nyelvvizsgát nem is csináltam meg belőle. De ahhoz, hogy a repülőgépet meg tudjam tanulni, olyan mértékig, hogy tudjam vezetni, és arra elegendő volt ez a nyelvtudás. Nagyon sok szót már átvettünk régen, amik 21-esből is, tehát egy csomót már tudtunk akkor oroszul. Így jött, mondom, a 29-esben, amikor beültünk, hát egy álom volt. Hazajöttek a repülőgépek, és akkor elkezdődött megint egy intenzív kiképzés, hisz el kellett, hogy érjük a nappal jó időben, rossz időben, éjjel jó időben, rossz időben a hadrafoghatóságot. Tehát a harmadosztályú, másodosztályú és elsőosztályú pilótákkal kellett, hogy váljunk. Bármikor már kimentünk, akkor másodosztályú szinten voltunk MiG-21-esen, de végülis MiG-29-esen értem el én is az elsőosztályú szintet. Picikét azért azt tudni kell, hogy az emberek csak azt látják, hogy repülünk, és hogy ez milyen szép, de sajnos ennek van egy árnyoldala is, hogy ez egy fegyver. Ezt úgy kell használni, ezt a repülőgépet, mint egy fegyvert. Tehát amikor mi gyakorlunk egy műrepülés, az nem azért van, hogy mindenkinek tetszen, hanem azért, hogy gyakoroljam, képezzem magam majd a jövőbeli légiharcokra. Tehát, hogy olyan manővereket tudja csinálni, hogy ne essek kétségbe, hogyha majd egy ellenséges géppel fogok találkozni. Ezzel az embernek együtt kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki tudta, amikor katonának jött, hogy egy ilyen hivatást, ilyen szakmát választ. Mi ebből nem is csináltunk problémát, rengeteget légiharcoltunk, ez ilyen gyakorló légiharcok voltak, magyar pilóták ellen is, külföldi pilóták ellen is. Imádtam a légiharcot. Azért imádtam, mert akkor talán főhadnagy voltam még, lehet, hogy már százados, nem vagyok benne biztos, és akkor jöttek a különböző magasabbnál magasabb rendfokozatú emberek, akik később tanulták a MiG-29-est, de 21-esen arányag jó pilóták voltak, és azt tudni kell, hogy a 21-esen megszerzett tudásnak a nagy részét ki lehetett dobni a MiG-29-esen, mert annyira más volt a repülőgép. Azért mondom, nagy részét, egy csomó azért használható volt, de nagyon könnyű volt őket megverni légiharcban. Főleg minél magasabb rendfokozatú volt, annál kevesebbet repült, hát aztán mindig megvertük őket, és akkor én ezt nagyon élveztem, hogy ugye, ha főhadnagyként légiharcot tudtam egy ezredes ellen, vagy uram, bocsánat, egy nagyobb rendfokozatú ellen. És akkor így jött a német Gabi, oda jött hozzám, és mondja, hogy Várikám, az a helyzet, hogy te belőled bemutató pilóta lesz. Mondom, én nagyon nem akarok bemutató pilóta lenni. Én ezt a reflektorfényt úgy nem nagyon kívántam, mondom, te, én inkább ebbe a légiharcba, én inkább a szabad légilövész szeretnék lenni, és akkor ezzel a harcászattal, a taktikával foglalkozhatok állandóan. Nem, azt mondja, te leszel. Na akkor így el is kezdődött a kiképzés. Csurgai Pisti volt, és én, akit kiképeztek akkor 1996-ban bemutató pilótává, és az első bemutatómat végre is hajtottam Hollandiában, statikus bemutató, tehát ott álltunk a gép, mert nem kellett repülni, ez volt az életem első bemutatója. Hát mondom, nem olyan nehéz az a pilóta élet, már a bemutató pilóta élet, ha csak itt kell átsorognom, de hát rengeteg dolog, ami ezzel járt, tehát én nem voltam kimondottan híve a televízióban való szereplésnek, vagy ugyan, bocsánat, egy rádióban, újságban, de hát hozzá kellett szoknom ahhoz, hogy egy picit nagykövete legyek azért a magyar repülésnek, egy picikét szószólója legyek a kollégáimnak, és így végül is bemutató pilóta lettem. 1997-ben mentünk az első élesre, úgymond, már Angliába, ugyanis nem is tudtunk erről az Angliáról, hogy mi van ott. Már tudtuk, hogy hol van Anglia, de azt nem tudtuk, hogy milyen repülős lehetőségek vannak, csak hallomásból. Ugye 7 éve vagyunk a rendszerváltás után, körülbelül a honvédségbe való rendszerváltás után az meg még közelebb volt, mert azért teljesen másképp kellett gondolkodni, ami Isten igazából jóval később jött be a honvédségnél a rendszerváltás, mint a civil társadalomba. Kimentünk Angliába, a Royal International Air Tattoo-ra, ez felford be egy óriási esemény, és akkor ott néztünk, itt vannak díjak is. Tehát a 97-es programunk nagyon rossz volt. Szakmai szemmel nem volt az rossz program, de a közönség szempontjából egy csomó olyan bonyolult dolog volt benne, aminél nagyon könnyű hibázni, nem annyira látványos, és nem is tetszett az embereknek. Utána már 98-ra tudatosan készültem, akkor megegyeztünk a Csurgai Pistivel, hogy ő repüli az összes többit, a külföldieket, én meg a Fairfordit, és 98-ban tudatosan készülve mentünk ki, és hála Istennek akkor el is hoztuk Fairfordba az abszolút kategória győzelmet. Sajnos ekkor el is veszítettünk egy kollégánkat, Rács Zsolt alezerest ekkor veszítettük el. Ment tovább a kiképzés, tehát az élet nem áll meg, amellett, hogy emlékszünk rá, és ezt így meg is tartjuk. 99-ben újra győztünk abszolút kategóriában, és akkor még elhoztuk az egy- és kétüléses kategória díjat is, vadászgép kategória díjat. 2000-ben én átadtam a stafétát. Azt mondtam, hogy köszönöm szépen, valaki más. Akkor Kovács Pétert, aki annyi idős, mint én, de én képeztem ki, ő volt úgymond az utód, olyannyira jó sikerült, hogy győzött is, hál' Istennek. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, újra hozzánk került az abszolút kategória díja. Aztán ő elment a honvédségtől 2000 év végén, és 2001-ben ott álltam, hogy a következő még nincs kiképezve, illetve választani kell valakit majd, és vissza kellett, hogy üljek újra a bemutató székbe, úgymond. Ekkor már nagyon nagy terv volt rajtunk. Nem csak rajtunk, mint magyarok, hanem rajtam is egy picikét, mert úgy nem mehettem ki, hogy egy új programot ne írjak. Ugyanis ismerték a nevem külföldön. Tehát tényleg ez egy nagyon jó eső érzés volt, ismerték a magyarokat, mi gépünk előtt ott volt a magyar zászló állandóan. Hál' Istennek a velünk utazó állománynak a viselkedése nem hozott szégyent az országunkra. Volt ilyen ország sajnos, mi nem tartoztunk ezek közé, becsülettel és meghibásodások nélkül vittük végig mindig ezeket a repülőnapokat, és ezek után az történt, hogy kimentünk egy teljesen új programmal, és újra visszaülve a repülőgépbe, és amikor már beharangoztak is, nagyon nagy volt a nyomás, és kiderült, hogy csak úgy tudnak megoldani minket, hogy szombaton repülök én, a MiG-29-es, és vasárnap a német MiG-29-es fog repülni. Ugyanez volt a hollandokkal és a belgákkal is, de most azért tudni kell, hogy aki egy napot repül, az nem kap akkora esélyt. Tehát mind a két nap kellene repülni. A belga és a holland kollégák föl is háborodtak egy kicsit, és akkor ennek hangot is adtak. Én nem háborodtam annyira föl, hanem elmentem azokhoz, a srácokhoz, akik tervezték a repülőnapot. Ugye minden nap változó, egy picit ilyen flexibilis volt, és mondom, hogy valahogy nem lehetne, hogy én bekerüljek, ez szombaton volt, ugyanis látták a szombati programot. És szombaton mi már használtuk az infracsapdákat, és mi voltunk az első, aki külföldön használ infracsapdát, sőt a Royal International értetű történetben is mi voltunk az elsők, akik használtunk. És mondták, hogy ez annyira tetszett nekik, hogy valahogy besúvasztanak minket vasárnapra is, hogy még repüljünk még egyet. Ugye a német kollega elkövetett egy elég durva hibát, ezért őt nagyon gyorsan le is szállították sajnos, túl alacsonyra került, és abban a pillanatban leszállították, tehát nem folytathatta, így maradt egy picike kis idő, és én 3 órakor beültem a repülőgépbe, bejelentkeztem rádión, és 4:30-ig ott ültem benne. És 4:30-kor megkaptam az indítási engedélyt, és repülhettem még egyet vasárnap. És arra annyira emlékszem, mert biztosan mindenki érez magába ilyet, hogy nagyon jó sikerül minden, amikor tényleg jó megy. Ez olyan volt ez a repülés. És akkor vártuk az estét, hogy mi lesz díjátadó. Erre kaptunk egy díjat, talán a legjobb tengeren túli, ugye az angoloknál mindenki tengeren túli, tehát nem volt olyan nagy díj. Illetve nagy díj ez is, csak úgy azért el voltunk kenődve, hogy jó, oké, nyertünk egy kis kategória díjat, de hát azért az abszolút kategória. És úgy elkönyvmentem, hogy azért kettőt biztos, hogy nem nyerünk, és nyertünk.
Kedves hallgatóim, egy néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána a műsor befejező részére még várok vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva.
Kedves hallgatóim, nagyon izgalmas élettörténet kerekedett itt ki Bári Gyula részéről. Hát most egy picit leszállunk a földre. Hogyan ért véget ez a katonai pálya?
Megütött a fülem, sose szállunk le a földre.
Sose szállunk le.
Egy pilóta nem száll, sose, maximum csak egy kis ideig. Szóval 2001 év vége felé már kaptam egy megkeresést, hogy belőlem nagyon jó országgyűlési képviselő lenne, és hogy fölkérnének, hogy induljak el, stb. Stb. Bevallom őszintén, hogy ezzel is ugyanúgy voltam, mint a bemutató repülésre, hogy nem tudom, mit akarok csinálni, csak tudom, hogy mit nem akarok csinálni. Tehát ezt nem akartam, de aztán úgy gondoltam, hogy tényleg egy picikét így követek én, majd tudom képviselni a kollégáimat, az emberek ügyes bajos dolgaival tudunk foglalkozni, jobbá tehetjük a világot. Ez volt a tervem, így is próbáltam élni, aztán belecsöppen az ember egy ilyen politikai világba, a parlamentben dolgoztam, nagyon szép épület, tehát mint munkahelynek nagyon jó. Az a világ, az nem az a világ, amire az ember vágyik, szerintem legalábbis. Nagyon sok emberrel találkoztam pozitív, negatív irányba. Én azt mondom, hogy volt egy nagy adag, ami még meg is van mai napig, egy igazságérzetem. Hogy ez most jobb vagy baloldal, nekem teljesen mindegy volt. Egy picikét ez manapság baj, hogy emberi kapcsolatok mehetnek azért tönkre, hogy valaki dogmatikusan ragaszkodik valamelyik irányhoz. 4 évig voltam ott, bevallom őszintén, hogy nem éreztem jól magam. Tehát nem volt az a közeg, amiben olyan szívesen mozogtam volna. Többször kerestem a kiútat, elküldtek az Európa Parlamentbe, hogy legyek ott is egy évig megfigyelő. Voltam Európa Parlamenti képviselő 2 hónapig, a Honvédelmi Bizottság alelnöke voltam, a Technikai és Beszerzési Albizottság elnöke, a NATO Parlamenti Közgyűlés magyar delegációjának voltam a vezetője. Egy csomó minden voltam, amit próbáltam becsülettel elvégezni. De ez nem olyan, mint a repülés. Itt nincs fekete-fehér, itt szürke van. Tehát itt nem annyira világosak az irányvonalak, és minden szónak súlya van. Tehát ha valamit rosszul mondok, akkor már valakinek ez nem fog tetszni. Tehát nagyon nehéz volt ebben a közegben mozogni. Belerázottam én azt gondolom, hisz utána voltam megyei elnök is egy évig, és senki nem hitt el nekem, amikor én azt mondtam, hogy nem akarok országgyűlési képviselő lenni még egyszer. És ezt nem akarták elhinni nekem, hogy pedig az milyen jó dolog. Szerintem nem jó dolog. Főleg úgy, hogy ha az ember megpróbál igazat mondani mindig, és ezt manapság is látom, hogy vagy annyiszor mondja valaki, hogy el is hiszi, vagy már akkor tudja, hogy nem igaz, amikor ezt kimondja. Sajnos én ebben nem tudok mozogni. Így be is fejeződött az én politikai pályafutásom. Kaptam nagyon sok megkeresést különböző pártoktól azóta is, aztán mindegyikre nemet mondtam. És tényleg nem bántva senkit sem, aki ebben jól érzi magát, de én ebben nem éreztem jól magam. Civil pilóta jogosítványom már régóta volt, és civil életben folytattam a repülést, mert nem hagytam abba az alatt az idő alatt sem, amikor én a parlamentben ültem, de nem volt olyan intenzív a repüléseim száma. Manapság meg ezzel foglalkozom csak. Van 2 darab repülőgépem, nem olyan nagy repülőgépekre kell gondolni, tehát egész kicsik. Az egyikkel bemutatókat szoktam repülni, a másik egy ultrakönnyű, azzal viszont oktatni szoktam. Ez a manapság, amivel foglalkozom. Beszélgettünk itt az előbb, hogy mennyire fekete-fehér a világ, vagy mennyire szürke, ugye kellene néha GPS is bele, hogy az ember eligazodjon. Na most a repülésnél épp az előbb említettem, hogy én nem nagyon használok GPS-t, illetve amikor oktatok, nem használok GPS-t, hisz nem kell, hogy a diákok ezt tanulják meg, hanem a régi hagyományos útidő, sebesség és térképen való tájékozódást kell, hogy megtanulják a srácok. Sikerül is általában mindenkivel beleverni ezt a tudományt.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Fú, rengeteg tervem van. Én egy picit ilyen fantáziálós ember vagyok, nagyon, nagyon szeretek úgy elgondolkozni, hogy mit szeretnék még csinálni az életben. Szóval remélem, hogy hosszú életű leszek, mert rengeteg tervem van.
Még a kancslistát?
Nem, még nem. Azt majd az később bírok. Én még teendőket írok, nem bakacslistát. Tehát nem amit majd szeretnék, mert csak meg fogok csinálni. Amit nagyon szeretnék elindulni még valamilyen versenyen, vagy a 52-essel, illetve hogyha sikerülne egy olyan szponzori kört kialakítani, hogy tudnánk venni egy picivel jobb gépet, akkor ennél nagyobb kategóriába szeretnék elindulni, pici dicsőséget szerezni. Álmom, vágyom az, hogy esetlegesen egy sugárhajtású géppel tudjak még újra bemutatókat tartani. Lehet, hogy ez is össze fog jönni. Szoktam feladni lottót, úgyhogy reális esély van erre. Reális esély, ugye 1 a 40 millióhoz. Ezek a hosszabb távú, de picikék is van, tehát vannak diák, amiket tanítok. Tényleg látja bennük az ember, ahogy fölnőnek. Mint pilóta nőnek föl, tehát most nem mint életkorra gondolok, hanem hogy tényleg változik, és milyen, amikor elkezdjük, és milyen, amikor befejezzük a kiképzést. Mennyire büszkék ők maguk is arra, hogy megtanulnak valamit. Ezek jó tervek, ezeket jó végigvinni. Hangárépítéstől kezdve, az otthoni barkácsoláson kezdve mindig. Lányom most megy férhez, ez is egy kicsit kihívás, meg terv is, hogy majd hogyan fog ezután az élete alakulni, meg én ebbe hogyan illek bele, mint apuka. Majd meglátjuk, nem vagyok egy ilyen féltékeny típus két lányom van, de azért megnézem, hogy kiveszi el a lányomat, de hát már 27 éves, úgyhogy épp ideje, hogy férhez menjen.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy felhők fölött süt el a nap. Emlékszem, hogy pár nappal ezelőtt ismét megnéztem egy bemutató repülésednek a videóját, és az egész videóból most leginkább az ragadt meg, hogy amikor begurultál a géppel, nem tudom, hogy hol volt ez helyileg, és leemelted a sisakot a fejedről, másik kezeddel már nyúltál valahova a napszemüvegért. Ez ennyire fontos nálatok? Ritkán látni katonai pilótát napszemüveg nélkül.
Az a helyzet, hogy van három az autómban, és mindegyforma. Valahogy ez úgy összenőtt velünk. Hogy miért? Nem tudom. De én nem tudom elképzelni, hogy napszemüveg nélkül abban is repülök. Tehát most a kisgépekben is legtöbbet napszemüvegben repülök. Talán az lehet, hogy ez hozzátartozott ahhoz az image-hez, amit mi magunkról is elképzeltünk. Hogy az a strandvadászpilótaként nézzünk ki, akire a kisgyerekek föl tudnak nézni, és mi magunk is büszkék legyünk saját magunkra. Ehhez lehet, hogy hozzátartozott a napszemüveg. Hogy ez jó dolog-e? Szerintem igen, főleg azoknak, akik forgalmazzák a napszemüveget, de valahogy ez összefort ezzel a szakmával a napszemüveg.
Akkor most már ezt a titkot is értem nagyjából. Gyula, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát így megvallom őszintén neked is, meg a kedves hallgatóknak is, hogy én nagyon-nagyon régen, amikor katona voltam, akkor láttam először MiG-29-es vadász repülőt, a Kiskunlacházi, akkor még szovjet pilóták repülték, és ott a légvédelmi bázisunknak az egyik fedezéke tövében naphosszat néztük, ahogy repülnek, és sokáig nem hittem el, hogy egy igazi, élő vadászpilótával, ráadásul magyarral tudok majd erről a kérdésről beszélgetni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és sok áldást, sok erőt kívánok az életedre, munkádra.
Köszönöm szépen én is. Köszönöm a meghívást, hogy elmondhattam ezt. Mindenkinek csak annyit szeretnék itt az éteren keresztül is üzenni, főleg a fiataloknak, hogy ebből talán az leszűrhető, hogy ha valamit szeretnénk, ha valamit akarunk, és azt tényleg azért mindent megteszünk, akkor azt el is tudjuk érni. És ez lenne talán a mondandóm is, mert az egész életemet így éltem le, hogy ha valamit akarok, azt tudom, hogy meg tudom csinálni. Mert
remélem, hogy ezért a mondatért legalább nagyon sokan meghallgatják ezt az adást, és nem tudom, hogy szokták mondani, hogy azt kívánom neked, hogy a felszállásait száma az megegyezzen a leszállások számával?
Igen, ez nagyon szép elköszönés szokott lenni. Én bevallom őszintén, nekem nagyon tetszik a katonai köszönés, az erőt, egészséget, mert én nem jó napot kívánok valakinek, vagy jó éjszakát, hanem erőt és egészséget, ebben legyen gazdag.
Így van, akkor ezt kívánom én is neked.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóktok pedig azzal búcsúzom, hogy hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és természetesen az Egymásra hangolva magazin pedig mindenek előtt. Isten áldjon meg mindenkit.